Szeretettel köszöntelek benneteket. Folytatjuk azt a témát, amit a múlt héten vettünk. Tudjátok, ez az év az egyházunkban a látható szeretet éve, és ennek kapcsán van a gyülekezetünkben egy sorozat, minden hónapnak van egy témája, hogy hogyan tudjuk megélni ezt a szeretetet, ezt a kapcsolatot Isten felé és embertársaink felé. A mai napon inkább az lesz hangsúlyos, hogy hogyan tudunk szentségben élni azért, hogy embertársaink felé áldás lehessünk, és ahogy itt ebben az igében, amit hónapról hónapra újra és újra előveszünk, meg van írva, hogy meg tudjuk mosni másoknak a lábát. Ehhez nagyon nagy szükség van a szentségre, ami a mai téma. Azt mondja Jézus, hogy ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Hát valamikor könnyű megmosni egymásnak a lábát, képletesen mondva, tehát amikor éppen jóba vagyunk, vagy mi jól vagyunk, de van azért, amikor ez nem is olyan egyszerű dolog ezt megtenni. Isten igéjében azt olvassuk az 1 Péter 3.15-ben, hogy ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Általában ezt az igeverset az evangelizációra szoktuk érteni, arra, hogy másoknak továbbadjuk Istennek az igéjét. Bár amikor ezt megnézzük Péternek a levelében, akkor nem kimondottan erről van itt szó, hanem arról van szó, hogy szentül éljünk, azért, hogyha jól látom itt Isten igéjét, akkor az van benne írva, hogy mindenkinek számot adni. És lehet, hogy ebben a mindenkinekben benne vannak a hívő emberek is, benne van mindenki. Tehát ez nem kimondottan csak arról szól, hogy az evangéliumot továbbadjuk, hanem egyáltalán, hogy arról a reménységről, ami a szívünkben, számot tudjunk adni. Hát milyen reménység van a te szívedben most a mai napon? Én nem látok bele senkinek a gondolataiba, hála Istennek. És hála Istennek, ti se láttok bele az enyémbe, de azért tudjátok, sokszor szoktam ezt mondani, hogy hát ha most ki lenne vetítve, hogy kiben milyen gondolatok cikáznak, meg vonulnak, hát érdekes lenne minden esetre, a legfinomabban is kifejezve. És hogyha most arra néznénk, hogy milyen reménységünk van, tehát mi az, ami ott van előttünk, hogy tudjuk, hogy amit várhatunk ettől az élettől. Nyilván a legtávolabbi reménységünk, most nem úgy értem a távolabbit, hogy az valami elérhetetlen, hanem hogy ami időben távol van, amikor elköltözünk erről a világról, és az Úrhoz jutunk. De milyen reménységed van erre az életre? Azt kéri itt az ige, hogy mindenkor mindenkinek készek legyünk számot adni erről a reménységről. Hát arról tudunk számot adni, amink van. Mindenki arról a reménységről tud számot adni, ami az ő szívében van. És ennek az igének az első részében meg azt olvassuk, hogy a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Azt gondolom, hogy itt van ennek a lényege, hogy hogyan tartjuk mi Krisztust szentnek a mi szívünkben. Mert ha valóban szentnek tartjuk őt a mi szívünkben, és ezáltal mi is megszentelődünk, és ezáltal mi is szentségben élünk, akkor tudunk számot adni. És még egyszer mondom, mindenkor, kicsit sípol, lehet egy picit lejjebb venni, vagy legalábbis engem egy picit zavar. Tehát, hogy mindenkor és mindenkinek. Tehát, aki most itt van a teremben, senki nem mondhatja, hogy ő most nem olyan életszituációban van. Bár könnyen mondjuk időnként, hogy én most nem úgy vagyok, én most egy kicsit el vagyok távolodva, én nekem most problémáim vannak, én nekem nehézségeim vannak, én most nem tudok számot adni. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy nem mindenkinek tudok számot adni. Erről szeretnék ma beszélni, hogy legyen ez ott a szívünkben, hogy igen, ezt akarjuk, hogy mindenkor, mindenkinek. És ehhez szükség van a szentségre. Csak emlékeztetőül mutatom, hogy ebben az évben ezt a 12 témát nézzük végig. A tervek, a család és az adakozás már volt, és az áprilisi hónapban pedig a szentség a témánk. Olyan értelemben, hogy az Istene való kapcsolatunk és az embertársainkkal való kapcsolatunk tulajdonképpen ezekben a gyakorlati dolgokban élnek. Hogyha ezek megvannak az életünkben, hogyha ezekben a dolgokban ott van Krisztus, és ő uralkodik, akkor kapcsolatban vagyunk ővele, akkor tudunk úgymond látható szeretetet átadni mások felé, akkor él a mi életünk. Akkor tudunk a reménységről számot adni. A mai témánk a szentség, ami elég nehéz téma, és talán azt is mondhatnánk, hogy amikor erről van szó, akkor egyfajta kényelmetlenséggel is hallgatjuk talán Istennek az igéjét, hiszen tudjuk, ismerjük magunkat, hogy nem vagyunk tökéletesek. Tudjuk azt, hogy nem ütjük meg azt a mércét, amit kellene, vagy amit úgy gondolunk, hogy talán Isten vár tőlünk, és ez egyfajta nehézséget ad ennek a témának. Mégis Isten azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Úgy kérlek benneteket, hogy úgy hallgassuk az igét, hogy ott legyen a szívünkben, hogy igen, szeretnénk, hogyha ez a szentség az életünkben ott lenne, és egyre inkább ott lenne, és lehet, hogy ehhez bizonyos dolgokban változásra van szükség az életünkben. A megtérés, az mit jelent az a szó? Mit jelent az a szó, hogy megtérés? Tudja-e valaki? Mit jelent az a szó, hogy megtérés? Amikor az apostolok cselekedetei elején, pünköstkor, azt kérdezi az emberek, hogy mit tegyetek? Vagy hogy kérdezik az emberek, hogy mit tegyünk Pétertől, és Péter azt mondja, hogy térjetek meg. Úgy is mondhatnánk, hogy megváltoztatni a gondolkodásunkat. Erre hív minket Isten igéje. A szívünket nem tudjuk megváltoztatni, illetve az érzelmeinket nem tudjuk megváltoztatni, de a gondolkodásunkat meg tudjuk változtatni. És erre hívlak most benneteket, hogy amikor végig fogjuk nézni azokat az igéket, amik ezzel kapcsolatosak, hogy legyünk készek megváltoztatni a gondolkodásunkat. Ez egy döntés kérdése, hogy igen, ezentúl így fogok gondolkozni, és ez szerint próbálok tenni. Az érzelmeink, az érzéseink majd ezután fognak jönni, illetve a szívünket, azt Isten tudja átformálni, ha mi készek vagyunk megváltoztatni a gondolkodásunkat. A szentség, amir múlt héten volt szó, egy olyan dolog, amit nem tudunk mi magunkra kívülről ráerőltetni. Tehát nem tudjuk eldönteni, hogy bizonyos dolgokat nem teszünk, és bizonyos dolgokat teszünk, és ezáltal szentekké válunk. Ez a törvénykezés, és ez nem működik. Meg lehet próbálni, és időnként mindenki próbát tesz ebben az életében, de nem működik. Ha emlékeztek rá, akkor a múlt vasárnap három dolgot néztünk át, ami egy belső dolog, ami ha megvan az életünkben, akkor belülről úgymond változtatja az életünket, és ad a mi szentség utáni vágyunknak egy belső mozgatóerőt. Az egyik az Isten lényének a szeretete volt. Hogyha valaki fasírban van az Úrral, és éppen úgymond ellenkezik vele, és minden módon problémák vannak, akkor nagyon nehéz szentnek lenni. Ha valakinek rendben van a kapcsolata Istennel, ha valaki szereti Istent, még akkor is, hogyha elbukik időnként, ahogy például Dávid is tette, ez ad egy belső erőt ahhoz, hogy szenteké tudjunk válni, hogy változzon az életünk. Hozzáteszem, itt a szentségnek ugye két jelentése van. Az egyik, hogy elkülönítve vagyunk az Isten számára. A másik, meg egyfajta megszentelődés, amikor a jellemünk változik. Ez a kettő nyilván összetartozik, hiszen Isten elkülönít maga számára, és azt kéri, hogy változzunk. Azt kéri ma tőlünk az Isten, hogy változzunk. Hogy változzunk. A másik ilyen belső erő, Istentől való erő a szentség megélésére, az az Isten értékrendjének befogadása. És ha emlékeztek rá, akkor ez nem azt jelenti, hogy bizonyos dolgokat kényszerűségből elfogadok. Például most a pénteki házi csoporton beszélgettünk erről a témáról, és van a világban egy olyan intézmény, amit úgy hívnak, hogy adózás. Hát azt kell mondanunk, hogy a népesség nagy része az betartja az adózási törvényeket, úgy ahogy, de nem belső kényszerből, hanem azért, mert tudja, hogy hát ez a törvény, ha azt nem teszem, akkor megüthetem a bokámat, és akkor bajom lesz belőle. Tehát kevesen lennének szerintem, akik, ha azt mondaná most a miniszterelnök, hogy figyeljetek, vége van ennek a kényszer világnak, mostantól kezdve mindenki annyi adót fizet, amennyit gondol, de úgy javaslatként azt mondja, hogy hát ez egy ilyen 15%-ot javasolna, hogy végülis fönnmaradjon a világ. Mi történne szerintetek? Hát én azt gondolom, hogy viszonylag leesne a bevétel legalábbis az adózásból, mert az embereknek a belső hát értékrendjükben ez nincs ott, hanem kényszerűségből teszik. És sokszor a kereszténység is így van, hogy bizonyos dolgokat kényszerűségből teszünk. De a szentség az csak akkor tud kiformálódni benned, ha vannak olyan értékeid, amiket belső kényszerből teszel. Azért, mert te azokat elfogadtad, és van egy mély meggyőződésed, hogy igen, ez jó. Tehát befogadtad Isten értékrendjét, nem elfogadtad, hanem befogadtad a szívedbe, és ha ellene teszel, akkor te magad érzed rosszul ebben. Például, amikor valakit megbántasz, akkor utána rosszul érzed magad is. És azt mondta, hogy ezt valahogy rendezni szeretnéd, hogy ne legyen ez ott, mert zavar téged. És nem azért szeretnéd rendezni, mert Isten igében azt olvasod, hogy hát ha megbántottunk valakit, akkor őtől bocsánatot kell kérni. Ha ezért, az baj. Azért kellene ezeket tennünk, és erre az értékrendre van szükségünk, hogy mert Isten értékeit igaznak mondtuk és befogadtuk. És a harmadik ilyen dolog, ami egy belső erőt ad a szentség megéléséhez, az Istentől kapott célok, amik vannak az életünkben. Hogyha olyan célokért küzdünk és harcolunk, amik az Úrnak a céljai, mint őtőle kaptunk, ez fog nekünk adni arra egy mozgató rugót, egy erőt, hogy szent módon éljünk. Nem kényszerűségből, hanem azért, mert ezt fontosnak tartjuk. Ez nem jelenti azt, hogy ezekben a dolgokban soha nem fogunk elbukni, de azt jelenti, hogy Isten számára kedves lesz az életünk. Ez a megoldás a Dávid életének is, mert tudjátok azt, hogy Dávid az nem volt éppen egy olyan értelme szent ember, hogy tökéletes lett volna, és mindent jól csinált volna, de mégis Isten nagyon szerette őt, és elfogadta, és szentnek tartotta. Azért, mert Dávid nagyon szerette az Istent, azért, mert Dávidnak az értékrendje az ugyanaz volt, mint Isten, és amikor ellene vétett, és szóltak neki, akkor azonnal bűnbocsánatot tartott, és azért, mert Dávidnak a céljai, azok Isten céljai voltak. A mai napon három dologról szeretnék beszélni a szentségen belül, ami már nem a belső mozgató dolgok, tehát amik ott kell, hogy legyenek alapnak az életünkben, hanem tulajdonképpen a hétköznapi életbe való megélése a szentségnek. Az egyik a próbatétel alakítja a jellemet, tehát amikor nehézségek vannak az életünkben, akkor hogyan állunk ehhez hozzá. A másik az Isten útjára való visszatérés. Ez is a szentségnek a megélése, hiszen mindannyian időnként elkanyarodunk, és akkor éljük meg a szentséget Isten felé, hogyha mindig visszakanyarodunk hozzá. És a harmadik pedig az Isten útján való maradás, hogy hogyan tudjuk ezt megélni a gyakorlatban. Nem voltatok itt mindannyian, de talán sokan itt voltatok, majdnem napra pontosan 3 évvel ezelőtt, április 11-én készültünk a Reménység Fesztiválra, és akkor átvettünk egy-két dolgot, ami felfrissíti az életünket, és az egyik téma az pontosan erről szól, hogy ennek kapcsán szeretnék ma is beszélni, ezt feleleveníteni, és amiket ki fogok vetíteni, azok ugyanazok, mint amit akkor tettünk. Ezek pont arra akarnak bennünket rávenni, hogy szentségben éljük az életünket. Akkor az volt ennek az apropója, hogy a Reménység Fesztivál kapcsán szerettük volna hívni embereket, és szolgálni feléjük. És azt értettük meg, hogy ahhoz, hogy ezt tegyük, ahhoz nekünk belül rendbe kell, hogy legyen az életünk. Most az apropója ugyanez, bár nincs most egy konkrét evangelizáció, amire készülünk, de ugyanez, hogy szeretnénk szentségben élni az életünket, hogy mások számára áldás lehessünk. Az első téma tehát a próbatétel alakítja a jellemet. Ezt tudjuk, igaz? Ezt mindenkinek fejben megvan, hogy a próbatétel, a nehézség az végülis a jellemünket formálja. Mégis nem mindig éljük át, ezt úgymond pozitívan, a nehézségeket. És van egy, fölteltünk egy ilyen kérdést, hogy tulajdonképpen egy nehézség az életünkben, az egy lépcső, vagy pedig a botránkozásnak a köve. Máshogy fogalmazva, egy adott nehézség vagy probléma, amiben most benne vagy, az egy lépcső a te szentségedben, a te jellemváltozásban, a te megszentelődésedben, és ezen átmenve előbbre jutsz, vagy pedig az Istentől való eltávolodásnak az ideje, amikor megharagszol Istenre, vagy emberekre, vagy önmagadra, vagy egyáltalán az egész életre is belekeseredsz. Mert sajnos mind a kettő bekövetkezhet. Próbák azok mindig vannak, azok mindig jönnek. Egész biztos, hogy egy ember sincs itt a teremben, akinek még az életében semmilyen próba helyzet nem lett volna. Tudjuk azt, hogy Isten emberei is nagyon sok próbán mentek keresztül. A nehézségek és próbák olyan tanító eszközé válhatnak Isten kezében, amelyek által kiigazítja, alakítja életünket, amikor az szükséges. Ja, mondtam, hogy fejben megvan az, hogy jó a próba, de az érzelmeinkben ezt nem mindig így éljük át. Vagy legtöbbször nem így éljük át, vagy talán éppen most is úgy vagyunk vele, hogy messzire kívánnánk azokat a nehézségeket, amik most éppen az életünkben vannak. Isten igéje azt mondja, hogy távolítsd el az ezüstből a salakot. Az ötvös edényt készít belőle. A Példabeszédek 25:4-ben. Tehát Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy ahhoz, hogy szentek legyünk, ahhoz, hogy értékesek legyünk, ahhoz, hogy úgy értem az értékeset, hogy mások számára hasznosak lehessünk, ahhoz időnként bizonyos dolgokat el kell, hogy távolítson az Úr az életünkben. A próbák nemesebb jellem és hasznosabb élet felé vezető út lépcsőfokái válhatnak, ehelyett azonban túl gyakran fordul elő, hogy a próbák éppen megkeserítik az embernek az életét. Nem tudom, hogy te melyik vagy, és te milyen dolgokat éltél át az életedben, vagy most, ha van próba az életedben, akkor te azt a próbát, annak a következményeit hova sorolnád? Hogy Isten felé visz, és úgymond, ahogy itt az igében olvastuk, hogy az ezüstből a salakot eltávolítja, és úgymond érzed azt, hogy változol, vagy pedig azt éled inkább át, hogy távolodsz az Istentől. Van egy jó kép, ugye Michelangelo Dávidjáról, ez csak az arca, ugye ez egész alakos szobor. Egyszer ezt mondta valaki, hogy amint lehullanak a kődarabok, úgy kezd látszani az alak. Tehát ott van benne abban a nagy kőbe, amit Michelangelo ugye látott, de ahhoz le kellett hántani ezeket a dolgokat róla. Hát valami ilyesmit jelentenek a próbák az életünkben, a nehézségek, hogy ezeken keresztül Isten kiformálja bennünk, belőlünk, vagy rajtunk azt, amivé ő akar formálni, és azzá az emberré, akit ő használni szeretne, és akit használni tud. Nem tudom, hogy tudsz-e így tekinteni a próbákra. Néhány igeverset szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, amikben a gondolkodás módunkat meg kell változtatnunk. Vagy mondhatnánk, hogy meg kell térnünk ezekben a dolgokban, vagy át kell állítani a gondolatainkat, vagy pedig vissza kell állítani, hogyha esetleg úgy vagy benne, hogy a nehézség az egy rossz dolog. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Legyen a te válaszod ez a nehézségre. Tudom, hogy nem könnyű, és én is nehézségben vagyok éppen az életemben, és hát, ha őszinte vagyok, akkor nem örvendezek benne. De azt mondja, teljes örömnek tartsátok ezt a helyzetet, ezt a próbát. És te dönthetsz úgy, hogy azt mondod, hogy igen, ez jó, Uram, bár tudom, hogy most nekem nehéz, de mondhatod, kimondhatod most magadban, amikor itt hallgatod az igehirdetést, kimondhatod, hogy Uram, jó, ez a nehézség, örülök neki, és formálj általa. Vagy egy másik ige, de nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. Azt mondja, hogy Pál, hogy ő dicsekszik a megpróbáltatásokkal, mert tudja, hogy a megpróbáltatás kimunkálja az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig a reménységet. Azt a reménységet, amiről beszéltünk, amiről számot kell adnunk az embereknek is, mindenkinek, a szüleidnek, a gyermekeidnek, a világban élő emberek, a gyülekezetben élő embereknek. Azt mondja Pál, hogy ő így szeretne reagálni a nehézségekre. De hogyan tekintesz a nehézségedre? A nehézségekre. A szentség az nem egyfajta statikus állapot, az nem egyfajta olyan dolog, amikor valakire ránézünk, és azt mondjuk, hogy ez egy szent ember, hanem a szentség az egy gyakorlati, hétköznapokban megélt dolog. Például abban, hogy hogyan tekintünk a nehézségekre. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. El tudod azt hinni, hogy az, amiben most van az életed, az a te javadat szolgálja? Isten igéje ezt mondja, persze, kell hozzá, hogy meglegyen az egyik alap, abból a háromból, emlékeztek a három alapra, az Istennel való szeretet kapcsolat, az értékrendünk és a céljaink. Ha te Istent szereted, ha te Istennel úgymond úgy vagy, hogy igazán szereted őt, és a szívedből szereted őt, akkor minden a te javadra fog formálni. Hogyan tekintesz a nehézségre? Az ördög azt akarja, hogy a nehézségen keresztül meggyőzzön téged arról, hogy Isten rossz. És hogy ne szeresd az Istent, és hogy eltávolodjál tőle. De Isten igéje pont fordítva mondja. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A nehézségekért is. A szentséget, hogyha szeretnéd a gyakorlatban megélni, akkor egy nagyon jó helyzet a próba és a nehézség rá. Hogy hogyan tekintesz rá? Hogy nézel rá? Ez döntés kérdése. Az érzelmek, azok utána jönnek, és a szívedet pedig Isten formálja a nehézségeken keresztül. Neked csak annyit kell tenned, hogy eldöntötted, hogy te így fogsz rá tekinteni, és nem engedsz utat a másik irányba. Ez tehát az első dolog, amiről ma Isten igéje szól, hogy hogyan nézel a nehézségekre. A másik téma, amiről szeretnék a szentség kapcsán beszélni, az Isten útjára való visszatérés. Amikor Istent elkezdted követni, és amikor befogadtad Krisztust az életedbe, és megtértél, akkor egy olyan helyzetbe került az életed, hogy Isten ígéretei, azok elérhetővé váltak a számodra. Isten ígéretei, azok megfoghatóak lettek a számodra. Hiszen pontosan erről szól Krisztusnak a keresztje, hogy az ember, az elveszett ember, aki Isten nélkül nem képes a boldog életre, és nem képes úgymond megtartani önmagát, Krisztus keresztje által elérheti Istennek az ígéreteit. Elérheti a beteljesülést, elérheti az örömet. Ahogy a példabeszédekben olvassuk, bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj, minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Azt ígéri Isten, hogy ő fogja a te utadat vezetni, egyengetni a te ösvényeidet. Amikor Istennel járunk, akkor átéljük a beteljesülést, amit a Zsoltárok könyvében olvasunk, megismerteted velem az életútját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Ezt ígéri Isten, hogyha ő vele jársz, akkor ilyen módon beteljesül az életed. Ha Istennel járunk, akkor átéljük a megelégedést, amit egy 107-es Zsoltárban olvasunk, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. És amikor Istennel járunk, akkor átéljük a békességet a szívünkben, akinek szilárd a jelleme, azt megőrzött teljes békében, mert benned bízik. Ilyen tehát az Istennel való járás. Mégis, ha Isten az igében beteljesedett örömteli életet ígér, akkor miért él sok keresztény frusztrált, sivár és örömtelen életet? És ez a második téma, amiről ma szeretnék beszélni, hogy, és egy kérdés, hogy te átéled ezt a beteljesülés, a megelégedés és a békességet a szívedben, vagy pedig azt mondod, hogy igen, van olyan időszak az életemben, akár ez most is lehet, amikor örömtelen az életem, és amikor frusztrált vagyok. És amikor azt mondja valaki, hogy szentség, akkor még inkább zavar ez a dolog, mert még a szentség nélkül is rosszul érzem magam, és hogyha még valaki esetleg azt mondja, hogy szentül kéne élned, akkor még mélyebben érzed az életedet. A szentséghez, a gyakorlatban, a szentség megéléséhez hozzátartozik az, hogy állandóan vissza akarunk menni az Istenhez. Állandóan vissza kell kanyarodnunk az Istenhez. A problémánk, ami miatt ez az életünkben van, az a bűnös, önző vágyaink. Úgy is mondhatnánk, hogy a családszív, amikor a kép szerint egy ilyen családszív útkeresztezéshez érkezünk, amikor úgymond döntenünk kell valamiben. Jeremiás 17.9-ben ezt olvassuk, családabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Miről is szól ez az ige? Sokszor elhisszük, hogy amikor megtérünk, akkor Isten megváltoztatja az életünket, és onnantól kezdve már csak egy szép, gyönyörű élet lesz az Istennel járás. És aztán nagyon hamar rájövünk arra, hogy nem is olyan egyszerű ez a dolog, mégpedig azért, mert a szívünk, a mi ótermészetünk, annak a természete rosszra próbál bennünket vinni. És ha valaki ebben az életben elhiszi, hogy az ő szíve az már ilyen értelemben tökéletes, és már nem kellettől tartania, hogy valamikor, úgymond, rossz irányba fogja terelni, akkor az nagyon kiszolgáltatott helyzetben van. Azért is mondja Istennek az igéje, hogy családabb a szív mindennél javíthatatlan, ki tudná kiismerni. Később aztán olvassuk Jeremiásnál, hogy egyedül az Úr az, aki ezt látja. Te sem ismered még tökéletesen azokat, amik benned lakoznak. És ezért folyamatosan ott kell lennünk Isten mellett, folyamatosan vele kell járnunk. Ezért van az, hogy Krisztusnak bent kell lenni az életünkben, mert hogyha megtértünk, de igazából az Úr nélkül éljük az életünket, akkor a mi ótermészetünk fog győzedelmeskedni. És tudjuk azt, hogy Istennek nagy emberei is elbuktak ilyen dolgokban. Például mondjuk Pétert mondjam, aki elbukott a képmutatásban, amikor már úgymond nagy apostol volt. Lehet, hogy nem figyelt oda egy pillanatra, és az ő önző vágyai, vagy a félelme, az félrevitte az ő életét. Ilyen értelemben bennünket is nagyon sokszor félre tud vinni az ördög. A problémánk tehát a két természet, a régi természetünk és az új természetünk. Melyiket részesíted előnyben? A szentség az egy olyan dolog, hogy ott van benned az ó természet, és ott van benned az új természeted, és döntesz arról, hogy melyiket részesíted előnyben. Mondjuk egy nagyon egyszerű példa, az ó természeted pihenést kíván, az új természeted meg valami tevékenységet igényel. Melyiket részesíted éppen akkor ott előnyben? A szentséged egy döntés, hogy melyik irányba haladsz, hogy minek engedsz. Az minden ember szívében áll egy kereszt és egy trón. Vagy Krisztus ül a trónon, az énünk pedig a kereszten van. Ez a normális hívő élet, amikor befogadtad Krisztust, és fölültetted őt a trónra, és azt mondtad neki, hogy innentől kezdve ő uralkodik a te életeden, és a te ó természeted, a te ó embered pedig a kereszten van, ezt úgy kell érteni, hogy Krisztus, amikor a kereszten meghalt, akkor mi is meghaltunk ővel. És ott van, és úgymond nincs lehetősége a te életedbe beavatkozni. Ez tehát a normális élet, amikor így éled az életedet, és amikor amiben most vagy, bármilyen dolog van az életedben, ez egy nagyon jó ellenőrző kérdés, hogy ha most van valami az életedben, nehézség, döntés előtt állsz, akkor gondold végig, hogy Krisztus mit döntene ebben a helyzetben, a te helyzetedben. Ő mit döntene? Hogyha készülsz valamit dönteni, és érzed, hogy talán nem igazán tökéletes, amit fogsz tenni. Talán nem igazán van békességed abban, amit fogsz tenni, de mégis az érzelmeid, mégis a szíved, az ótermészeted hajt téged abba az irányba. Kérdezd meg Krisztust, hogy te mit tennél? És tudjátok, van az a kis ilyen történet, amikor egy ilyen kis színdarabocska, hogy fönt ül Krisztus a trónon, a szívedben, és akkor te odamész, és akkor valahogy próbálsz te is mindig fölülni, és egy idő után már az jön ki belőle, hogy Jézus már nem ül ott, de azért mindig kérdezgeted Jézust, hogy ő mit tenne, de nem engeded föl az életednek a vezető pozíciójába. A szentség az ezt jelenti, hogy Krisztust engeded, hogy ő vezessen. A másik lehetőség, hogy az énünk ül a trónon, Krisztus pedig a kereszten van. Ez azt jelenti, hogy te uralkodsz az életeden, és szükséged van a megtérésre, szükséged van arra, hogy Krisztus keresztjét elfogad, az ő halálát elfogad, és a te ó természetedet oda tedd, és úgymond meghaljon a halálban. Nyilván ezt egyszer kell megtennünk, amikor megtértünk, de ha elkanyarodik az életünk, akkor bizony újra és újra ezt helyre kell állítani az életünkben. Két természet ver a szívemben, az egyik átkozott, a másik áldott. Az egyiket szeretem, a másikat gyűlölöm, amelyiket táplálom, az fog érvényesülni. A szentség az azt jelenti a hétköznapokban, hogy melyiket táplálod, melyiknek adsz teret az életedbe, melyiknek adsz enni, az fog majd kimunkálódni az életedben. Mik azok, amik okozzák azt, hogy ha eltávolodunk az Istentől, és úgymond nem szent életet élünk, nem az Istennek félretett életet éljük. Egyrészt lehet ez a régi identitásunk, amik időnként előjönnek az életünkben, és akik voltunk régen, azokat a dolgokat kezdjük újra behozni az életünkben. Másrészt lehet alkalmazkodás, amikor valami miatt könnyebb alkalmazkodni a dolgokhoz. Könnyebb nem belemenni dolgokat megbeszélni, könnyebb inkább nem fölvállalni dolgokat, és szép lassan belecsúszunk ennek a világnak a rendjében. Vagy a névtelenség, amikor azt mondod, hogy te nem tudod fölvállalni Krisztust, mert hát nem olyan az életed, és igazából inkább próbálsz láthatatlan keresztény lenni, mert úgy érzed, hogy túl nehéz neked az, hogy fölvállaljad azt az értékrendet, amit Krisztus adott neked. Vagy a számadás hiánya, amikor mindazokért, amiket tettél, nem tudod fölvállalni a felelősséget, vagy a felelőtlen élet, amikor tulajdonképpen csak a mának élsz. Sok-sok dolog okozza azt az életedben, hogyha elkanyarodsz Istentől, és úgymond nem azt az értékrendet éled, amit az Úr kér. Isten gondoskodása a megbocsátás és a helyreállítás. Látjátok, hogy van ott az a két ember, akik az Isten útján jártak, de egy nehézség elkanyarította az ő életüket, és egyetlen egy módon tudsz visszamenni az Úr útjára, és ez pedig, hogyha a bűneidet rendezed. Dávid is így tudott. Dávid is így tudott egyedül visszamenni, amikor bűnök voltak az életében, amikor elkanyarodott, és úgymond a világi örömökbe és az egyéb emberi dolgokba ment bele, ez többször is megtörtént az életébe, de Dávidnak az életében mindig ott volt, hogy visszament az Úrhoz. És ez a másik téma, amiről szeretnék ma beszélni, tehát az első volt, hogy hogyan tekintesz a nehézségekre, a második az, hogy a szentség az, hogyha visszamész az Istenhez. Nagyon egyszerű, csak gyorsan megyünk rajta végig, ezt mindannyian ismerjük ezeket, hogy hogyan tudjuk a bűneinket rendezni. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Az első dolog, hogy megvalljad azokat a dolgokat, amikben nem az Isten szerint jársz, és nem az Isten szerint gondolkozol, vagy nem az Isten szerint tervezed az életedet. A második lépés az elhagyás. Ugye nem elegendő megvallani egy bűnt, és utána pedig holnap folytatni, hanem ahogy olvassuk az igében, aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Tehát a második dolog a bűneid rendezésénél az, hogy ugye megvallod, de el is hagyod őket. Ott van benned a szándék, a döntés, hogy nem teszed többet. És ezért tudsz segítséget is kérni. Barátodtól, vagy a lelkitársadtól. A harmadik dolog az elfogadás. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsájtottad bűnömet, amit vétettem. Azt mondja Dávid, hogy megbocsájtottad. Ő átélte, elfogadta Istennek a megbocsájtását. Tehát, ha ezt a két dolgot megtetted, akkor el kell fogadnod, hogy Isten megbocsájtott neked. És nem kell azt gondolnod, hogy Isten még mindig haragszik, és nem kell hinned az ördögnek, hogyha sugdossa, hogy igazából te egy bűnös ember vagy. Te egy olyan ember vagy, aki soha nem tudsz kijönni ebből. Isten megbocsájtotta a te bűnödet, és megtisztított téged. És a negyedik lépés ennek a szükség szerinti ismétlése, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ezt nem tudod egyszer megtenni az életedben. A szentség az, hogyha, hát ez napi gyakorlatunk, nyilván vannak olyan időszakok az életünkben, amikor esetleg mélyebbre mentünk, akkor ez egy komolyabb rendezést, életrendezést jelent, de nap mint nap oda megyünk az Istenhez, és ezt jelenti szentségben élni, hogy oda járunk Krisztusnak a trónjához. Azt mondja az ige, hogy bizalommal járuljatok, mert ő mindent átélt, és nem tudunk olyat mondani neki, amin ő úgymond megdöbbenne, vagy azt mondaná, hogy na ezt már nem lehet megbocsájtani. A szentség tehát azt jelenti a gyakorlatban, hogy nap mint nap rendezed az életedet. És az utolsó téma a szentségnek a megélésében az Isten útján való maradás. Vannak nehézségek az életünkben, valamikor elkanyarodunk az Istentől, és vissza kell mennünk, és valamikor ott járunk az Isten útján, de fontos bizonyos dolgokat tennünk azért, hogy rajta maradjunk az Isten útján. És ez a szentségnek a megélése. A szentség az nem valamiféle külső váz, az nem valamiféle olyan dolgok, amiket nem teszünk vagy teszünk, hanem azt jelenti, hogy Isten útján járjuk az életünket. Ez odaszállást és önátadást igényel. Néhány dolog, ami kell ahhoz, hogy Isten útján maradjunk. Az egyik, amire hív bennünket Isten igéje, az eltökéltség. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát. Dániel elhatározta, hogy nem szennyezi be magát. Egy döntést hozott. Figyeltétek? Egy döntést hozott. És tudom azt, hogy most a fiataljaink gondolkoznak azon, hogy elhatározzák, hogy úgymond tisztán megőrzik magukat az ő életük társának. Ez egy döntés, ez egy elhatározás. És utána ehhez erőt Isten fog adni. De ha nem határozod el, akkor nem lépted meg ezt a dolgot. Ahhoz, hogy Isten útján maradjál, az bizonyos dolgokat el kell határoznod, de igazából azokat tudod csak elhatározni, amiket befogadtál értékeket. Olyan értéket elhatározni, amit már nem vagy meggyőződve, nem érdemes. És azt is mondom, hogy ne is határozd el magad benne, mert akkor csak az ördög fog téged meglopni, és még mélyebbre fogsz jutni, mert olyan dolgokat befogadni, amire nem vagy meggyőződve, nem fogod tudni megtartani. De ha meggyőződtél valamiről, hogy az jó, és úgy elhatározod, akkor Isten fog téged megtartani abban. A másik dolog az odaszánt elme, amire szükség van. Azt mondja Isten igéje, hogy az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ez egyfajta odafigyelés az Isten dolgaira. Ez egyfajta olyan életmód, amikor tudatosan tereljük a mi figyelmünket azokra a dolgokra, amik az Istennek a dolgai. Egyik házi csoporton, talán éppen Kőszegen, volt egy olyan kérdés, hogy mi az, ami foglalkoztat téged most? Először azt kérdeztük meg úgy általában, és aztán pedig azt, hogy mi az, ami foglalkoztat most téged, ami az Istennel kapcsolatos dolog. És szeretném ezt most megkérdezni tőled, hogy tudsz mondani most olyan dolgot így, ami most téged foglalkoztat az Istennel való kapcsolatban, vagy a Bibliában, tehát olyan, ami nem földi, pusztán, mert foglalkoztat bennünket a megélhetés, foglalkoztat bennünket a nehézség, hogy hogyan tudunk abból kilábalni, stb. De olyan dolog, ami tisztán az Istennel való kapcsolat. Mi az, ami foglalkoztat téged? Ha van ilyen dolog, akkor az azt jelenti, hogy az odafent valókkal is törődsz. Mert nyilván törődünk az ide lent valókkal is. De ha belemegyünk abba, hogy csak a lent valókkal törődünk, akkor mi lesz velünk? Akkor itt vagyunk, és akkor az itteni dolgok érdekelnek pusztán. Ez is egyfajta döntés. Maradj Isten útján, kiválasztott útra szükség van. Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom. Ha elhatároztál egy utat, akkor azon járjál végig. Legyen ez egy döntésed. Úgy ez a megtéréssel kezdődik ez a dolog, és tudjuk azt, hogy a megtérésnek, ez csak egy zárójeles megjegyzés, két oldala van, egyrészt a bűnbocsánatnak az elfogadása, másrészt Krisztus Úrnak való befogadása. És előfordul olyan, amikor valaki nem értette meg igazán a bűnbánatot és a bűnbocsánatot és Krisztus keresztjét, de tetszik neki Isten követése. Azt mondja, hogy egy jó dolog Istent követni, és eldönti magában, hogy ő a Krisztus útját fogja járni. De ha nincs meg ott a szívében a mély elhatározás és a Krisztus keresztjével való azonosulás, akkor nem fog neki menni. Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom. Ha kiválasztottad egy utat az életedben, akkor járj azon, és azt mindig figyeld, hogy ott vagyok-e azon az úton. Ez lehet a nagy út, ami a megtéréstől az üdvösségünkig tart, de lehetnek dolgok az életünkben, amiket elvállaltunk. Lehet ez például egy szolgálat, amit elvállaltam, és azt mondtam, hogy ezt az utat választottam, és ezt végigcsinálom. Lehet sok minden dolog az életünkben. Hát, szükség van napi csendességre. Ez is a szentségünknek a része. Hogy nap mint nap olvasod Isten igéjét, és az Úrral időt töltesz. Ezt ismerjük, ez egy külön téma lenne, de fontos tudnunk, hogy ez a szentség szentségünknek a része. Ez a szentségünknek a része, így tudjuk megélni a szentséget. És végezetül még egy dolog, amire szükségünk van. Amikor nem tudod, hogy merre tartasz, nagyon sok döntést kell hoznod. Nagyon fontos, hogy legyen egy fontossági sorrend az életedben. Ezen csak gyorsan megyünk végig, ismeritek ezt a kis ábrát. A helyes fontossági sorrend, ugye Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Hogy Krisztus van az életemnek a középpontjában. Tehát minden tettemet, dolgomat, gondolatomat Krisztussal együtt beszélek meg, és ő van a középpontban. Aztán kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Ott kell, hogy legyen az életedben az imádság, az Istennel való kapcsolat. Aztán ott kell, hogy legyen az ige az életedben, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságba való nevelésre. Aztán ott kell, hogy legyen az életedben a közösségnek a gyakorlása, az, hogy tartozol egy gyülekezethez, saját gyülekezetünket, vagy más fordításban összegyülekezésünket nem hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítjuk egymást. És végezetül ott kell, hogy legyen a tanúságtétel az életedben. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és én emberhalásszá teszlek titeket. A helyes fontossági sorrend az életedben, hogy ezek a dolgok, ezek ott vannak az életedben. És mindegyik valamilyen módon ott van az életedben, és ezután jön minden más. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy amikor sír a gyermeked, akkor nem veszed föl, mert éppen most imádkozni akarsz. Nyilván értitek, nem ezt jelenti. De ha az egész életedet nézed, akkor ott vannak-e ezek a dolgok benne. Ahhoz, hogy Isten útján maradjál, ahhoz fontos, hogy ezeket a dolgokat gyakoroljad. Kérlek tehát titeket, testvéreim, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A belülről megvalósuló szentség tehát azt jelenti, hogy van egy belső elfogadásod abban, hogy Istent szereted, hogy befogadtad az ő értékrendjét, hogy a Isten céljait kitűzted magad elé, és ez a gyakorlatban úgy működik, hogy a próbatétel alakítja a te jellemedet, az Isten útjára állandóan visszatérsz minden pici elhajlásnál, és az Isten útján próbálod tartani az életedet. Ezt jelenti a szentség. És a szentség nem olyan dolgokat jelent, amiket meg tudunk fogalmazni, hogy így élek, meg úgy élek, meg amúgy élek, hanem mindezeknek a gyakorlását. És ezeknek a következménye lesz az életedben a megszentelődés, és hogyha mindezt máshogy megfogalmazzuk, akkor úgy, hogy mit tegyek, akkor összefoglalva azt tudom mondani, hogy tekintsd a nehézségeket segítségnek. Tudod ezt kimondani most, hogy a nehézségek segítségek az Istentől. A bűnöket rendszeresen akarod rendezni, legyen ez az életedben, és ez most is tedd meg majd, amikor imádkozni fogunk, ha van valami, amit rendezni kell. Legyen eltökélt elméd, legyél eltökélt az Isten útján való járásba, jól megválasztott utad legyen, a napi szinten való Istennel járásod legyen, és legyen egy helyes fontossági sorrend az életedben. És mindez megváltozott életet fog eredményezni, ha ezeket gyakorlod, ha így éled az életedet. Szeretném kérni Banditól, meg Annától, hogy ezeket osszátok ki. Ez csak rajta van, amit most itt kivetítettem, hogy mindenkinek megmaradjon az életében és a gondolataiban. Tehát amikor a szentségre gondolunk, akkor ne egyfajta külső dologra gondoljunk, hanem gondoljunk azokra az értékekre, amik a szívünkben vannak, amiket befogadtunk, és gondoljunk arra, hogy ez az Istennel járásunkat jelenti a szentség, és a megszentelődés pedig ezeknek a következménye, amit Isten végez a mi életünkben, akkor, amikor mi döntéseket hozunk az Istennek tetsző döntéseket. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Ha így éljük az életünket, hogyha átadjuk az életünket a megszentelődésre, akkor tudjuk követni Krisztust a lábmosásban, akkor tudunk egymásnak segíteni, akkor tudjuk azt megvalósítani, amit Péter mondott, hogy mindenkor mindenkinek számot adunk a reménységről. A szentség az nem lehet összemérni, hogy ki a szentebb, mert a szentség az egy út, amit járunk, amit az Istennel járunk, és nem az a lényeg, hogy most statikusan éppen, ha megállítjuk a te életedet, hol tartasz, hanem az, hogy merre mész, és milyen szándékkal teszed az életedet. Szeretném, hogyha most úgy imádkoznánk, hogy egy picit elcsöndesednénk, mindenki magában egy kicsit végigolvasná ezeket a dolgokat, és amit kiosztottunk, és úgy az Isten elé vinnéd, hogy megvan-e ez az életedben, és kifejeznéd az Úrnak, hogy Uram, úgy döntök, elhatározom, hogy megváltoztatom a gondolkodásomat ezekről a dolgokról, és kérlek, hogy segíts, hogy a te utadat járjam, és utána majd szeretném egy imádsággal befejezni, de most akkor hajtsuk meg a fejünket, és mindenki csendben magában imádkozzon. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, hogy jöhetünk te eléd, jöhetünk te hozzád. Hálát adunk neked azért, hogy te végigjártad ezen a világon az embernek az útját. És te tiszta maradtál, te büntelen maradtál, és az életedet áldoztad értünk. És hálát adunk neked, Uram, azért, hogy te nem kérsz tőlünk olyat, amit mi nem tudnánk megvalósítani. Te nem kérsz tőlünk olyan szentséget, ami tökéletesség, és aminek nem tudunk megfelelni. Hiszen pont ezért adtad az életedet, hogy megváltoztasd a szívünket, és megváltoztasd bennünket, és veled járhassunk. Hálát adunk neked, Uram, hogy a szentség az a veled való járás, a veled való napi kapcsolat, és közben te változtatsz bennünket, és megszentelsz. És Uram, most kiáltunk te hozzád egy szívvel, hogy szeretnénk változni. Szeretnénk egyre inkább hasonlóvá válni te hozzád. És tudjuk, hogy ezt mi a magunk erejéből nem tudjuk tenni, csak te tudod átformálni a mi szívünket. Mi egy dolgot tudunk tenni, megváltoztatjuk a gondolkodásunkat, és döntünk amellett, hogy a te utadat akarjuk járni. Uram, köszönjük azt is, azt a kegyelmet, hogy adtál nekünk feladatot, adtál nekünk ajándékokat, hogy egymásnak szolgálhassunk. Köszönjük ezt, Uram. Kérlek, hogy add, hogy tudjunk veled járni, és tudjuk követni téged, és tudjunk szolgálni egymásnak. Hálát adunk neked ezért. Hozzuk eléd a mi gyülekezetünket, a közösségünket, hogy őrizd meg bennünket, szeretetben, egységben. Szeretnénk szentül élni, szentségben élni te veled, Uram. Amen.